hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, illetve a beszélgetést az Arkane-ről, a Netflix animációs filmsorozatáról, amely nem csak izgalmas és szórakoztató, hanem gyönyörű a látványvilága és vérpesdítő a zenei repertoárja. Péler András énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével beszélgetett a sorozatról a Nagy Totálban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A reklám alatt beszélgettünk Gáborral arról, hogy talán kicsit túl hype-oljuk a sorozatot, mondjunk valami negatívumot is, csak hogy meglegyen az egyensúly. Nem igazán találtunk olyat, amiben úgy beleköthetnénk. Gábor említetted, hogy a legtöbb kritika azt fogalmazza meg, hogy közkedvelt karakterek nem kaptak szerepet a sorozatban.
Igen, hogyha olyan emberrel beszéltem, aki így jobban ismeri, vagy számon tartja a LOL-nak, az eredeti játéknak a karaktereit, akkor az volt az ilyen visszatérő kritika, hogy ez meg az nem bukkant fel, meg ez meg az a karakter még nem tartott, ahol egyébként a LOL-ban így megismertük. Igen, de ugye ez egy hosszú távra tervezett sorozat, valószínűleg ezek a későbbi évadokba be fognak kerülni, és én egyébként nagyon-nagyon örülök annak, hogy ennyire ad időt a karaktereknek ez a sorozat. Tehát enged minket elmélyülni benne, és nem esett abba a hibába, hogy a LOL meg annyi ezernyi karakteréből rögtön bele akarták szuszakolni az összeset, hanem mit tudom én, kiválasztottak egy kb. 10-15 karaktert maximum, most pontosan nem tudom, de kiválasztottak a 10-15 karaktert, akik közül néhányan csak így felbukkannak egy-egy kép erejéig, ezekre lehet nézni videót, YouTube-on összeszedték, hogy melyek azok a karakterek, akiket láthatunk, és ennek a néhány karakternek adtak időt, hogy kibontakozzanak, hogy legyen egy kis karakterfejlődésük, hogy változzanak, és ezt a dráma évet nagyon szépen felépítették. Mindezt közben úgy, hogy egy pillanatra sem ül le a sorozat. Tehát egy ilyen hatalmas nagy, olyan tempót gyakorol, amit azért tényleg néha így nehéz követni, úgymond. Ráadásul, hogy nagyon sok karakter van, egyfolytában váltogatja a különböző történetszálakat. Ez még egy külön kihívás, de pont ezáltal így végig képes fenntartani az izgalmat. Na, talán most megvan. Ez volt az egyik problémám, hogy ez a sok-sok esemény, és ez az irgalmatlan tempó, amit ez a sorozat felállít, néha úgy éreztem, hogy jó lenne egy kicsit megadni egy-egy jelenetnek így a súlyát, az idejét, hogy van egy drámai jelenet, egészen jó lett volna, hogyha még adtak volna időt arra, hogy ezt feldolgozz, de nem, hanem már lovaglunk át a következő jelenetre. És ez talán néha így, nem is az, hogy levett a drámai súlyából, de nem adott időt arra, hogy feldolgozz ilyen nagyon-nagyon erős fordulatokat is. Nem tudom, te ezt így érezted-e?
A kapkodásról nekem egy példám, de a szerkesztőségben is, amikor volt kis időm, akkor néztem, fejhallgatóval néztem a sorozatból, az egyik epizódot itt bent néztem meg a számítógépemnél, és a egyik kollégám így a vállam fölött belenézett, hogy mégis úgy mit nézek. Nem tudta, nem ismeri az Arkane, nem ismeri a LOL, tehát ő teljesen mindenféle hozzáállás nélkül pillantott rá nagyjából 2 percnyi jelenet sorra, ami a monitoron volt éppen. És mikor észrevettem, hogy ugye figyel, akkor felé fordultam, és így mondta nekem, hogy nem tudom, mit nézel, de így, hogy nem hallottam semmit, és csak annyit láttam, hogy így pattognak a jelenetek, mint hogyha így nem tudom, ilyen motoros kaszával darabolnák őket, így fogalmam nincs, hogy mit láttam eddig. Tehát így kicsit gyors a történetvezetés sok esetben. Hagyja kibontakozni a karaktereket, de maga a cselekmény az elképesztően pörög, hogy sok minden beleférjen.
A karaktereket azokat hagyja kibontakozni. Én úgy érzem, hogy a dráma az, aminek ez néha így a rovására megy. Tehát van egy nagyon jelentőségteljes drámai jelenet, annak vége van, és utána már jön a következő egy ilyen nagyon tempós zenére megvágott, nagyon-nagyon filmszerű jelenet, aminek már teljesen más a hangulata. És úgy érzem, hogy a különböző hangulatok között nagyon gyorsan kell váltanom. Egyébként ez egy kis hasonlóság így az eredeti műhöz, a játékhoz, ott is egy ilyen irgalmatlan tempót kell felvenned ahhoz, hogy képes legyél játszani. De ez az, amit így meg tudnék fogalmazni talán negatívumként, de aztán lehet, hogy ez teljesen szubjektív, és mondjuk mást ez annyira nem zavart.
Mondjuk érdekes egyébként, hogy a sorozat hatására a játékban ugrásszerűen megnőtt a sorozatban szereplő karaktereknek a használata a játék során. Uh-huh. Ugye van rengeteg karakter, a játékos pedig eldöntheti, amikor elindítja a League of Legends-et, hogy melyik karakterrel akar menni a játékban. Tényleg így elég széles a tárház, és érdekes, hogy a sorozat után ugrásszerűen megnőtt annak a pár karakternek a használata, akik a sorozatban is benne vannak. Na de hát ezek a karakterek, ugye nekünk itt fő mozgató rugóként itt van a fontosabbak, például ugye Violet és Powder, ők a mi testvérpárunk. Velük indítunk, és igazából talán az ő drámájuk van a fókuszban leginkább.
Igen, Powder, ilyen gyerekkori nevén úgymond, aztán utána ugye ő...
Jinx. Lesz a neve, igen.
Igen, tehát ez a mondhatni két fő hős, főszereplő karakter, illetve emellett még Jace, aki pedig, tehát ez a két karakter, a Vi és a Powder, vagy Jinx, ők ugye az alsóvárosnak a hősei, és Jace az pedig ennek a felső városnak, ennek az utopisztikus városnak a, hát egy ilyen tudósa, feltalálója, és a tanácsnak a tagja, és kell egy kis idő, amíg ezt a sorozat így felvázolja, meg ezt mi így felismerjük, de szép lassan így kibontják az alkotók, hogy igazából ez a két városnak a szembenállásáról szól, és ugye két testvérnek, ezáltal két testvérnek a szembenállásáról, és ezáltal akkor bemutat nekünk ugye társadalmi megosztottságot, polarizáció, különböző ideológiáknak az elburjánzását, a szegénységről beszél, a gazdagságról, hasonló módon egyébként nagyon hasonló dolgokat mond el, mint mondjuk az élősködők akár, hogy mennyire szűk az átjárhatóság a két réteg között, és hogy mennyire nehéz a két rétegnek megérteni egymást, még akkor is, hogyha esetleg bizonyos karakterek ezért küzdenek, hogy megtalálják ezt az ilyen egyensúlyt, beszél így a terrorizmusról is, illetve hát beszél ugye ilyen drámai, nagyon személyes dolgokról, hogy mi a fontosabb, a te saját ideológiád, vagy pedig inkább a családi háttér, vagy családi fonal, szóval rengeteg apró, vagy nem annyira apró téma fogalmazódik meg benne, és az a zseniális, hogy ezek között nagyon jól tud balanszírozni, nagyon jó az egyensúly. Ja, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az olyanokról is beszél, hogy a tudomány szerepe, vagy a politikának a tudományra gyakorolt hatása. Tehát elképesztő, hogy...
Vagy a tudomány, mint társadalom alakító tényező.
Igen.
Mert ugye itt van egy ilyen vonulatunk benne, hogy meddig feszegethetjük a tudomány határait, mi az, amit még megalkothatunk, de mi az a terület, ahol már meg kell húznunk a határt, ami már ne lépjünk át, mert
és
annak...
És ki a felelősség.
Ki a felelősség, igen. Meg ugye bejön ez a mágia és a tudomány ötvözete, ami nem is teljesen biztos, hogy az mágia, nem lehetséges a tudománynak egy olyan szintje, amit még felfogni se tud a néző, meg a karakterek se, ezért csak egyszerűen varázslatnak hívják, és ennek a párosítása a meglévő eszközeikkel, ami egy olyan új dolgot teremt, amit tényleg így fenekestül felforgat mindent, és van egy hosszabb időugrás még a sorozat első felében, amikor látjuk azt, hogy az új technológia egyszerűen gyökerestül átformált mindent, amit addig láttunk.
Igen, ez a Hextech nevű technológia, ami a sorozat egy bizonyos pontján ugye átveszi a szerepet, és ugye e köré épül az egész konfliktus, ugyanis a Jace, illetve a Victor, aki a Jace-nek a kollégája, ők azért harcoltak, és azon dolgoztak, hogy ez a technológia ez megvalósulhasson legitim módon. Ugye az egyik karakter, a tanács egyik karaktere az ellenük van, mert ő már látta korábban, hogy a mágiának a felhasználása az nem működik, hiszen az pusztuláshoz, pusztításhoz is vezethet. Ők ennek ellenére kitartottak a saját véleményük mellett, és azt mondták, hogy igenis jó, hogyha felhasználjuk a mágiát. És én úgy éreztem, hogy ez az analógia, amin elindult a sorozat, ez nagyjából olyan, mint amikor mondjuk feltalálták az atombombát, hogy ott is nagyon sokszor beszélünk arról, hogy kié a felelősség, az, hogy ez végül egy pusztító fegyverré lép elő. Az, hogy végül az, hogy feltalálnak valamit, most gondoljunk a való életre, feltalálnak valamit, és utána ugye mindenből lehet fegyvert kovácsolni, fegyvert készíteni, és kié a felelősség ilyen esetben. Ugye a sorozat nagyon sokáig ezt boncolgatja, és az a legjobb, hogy nem ad erre ilyen fekete-fehér választ, vagy direkt választ, hanem nagyon sok apró válaszból tevődik úgymond össze így a nagyobb egész, és a különböző karaktereken keresztül mutatja be ezeket a választásokat. Tehát nincs olyan, hogy jó és rossz karakter, hanem olyan karakterek vannak, akik kb. Ilyen húsvér lényként, még akkor is, hogyha azonosulsz velük, vagy szereted őket, nagyon sok olyan döntést hoznak, amivel nem feltétlenül tudsz egyet érteni.
És hogyha már ilyen döntéseket is meghoznak a karaktereink, hát az a idézőjelben mondom, színészi játék, amit néha kapunk, így az animáción keresztül, az tényleg lehengerlő. Tehát Powder, ahogy Powder szépen lassan Jinx-é formálódik a sorozatban, ahogy egy fiatal, ártatlan lánya a tragédiák sora mentén egyre csak így tolódik a sziklaszirtnek a szélére, és a végén megkapunk egy teljesen új karaktert. Hát ott voltak olyan ilyen kicsit idegösszeroppanós jelenetek, amikor így éreztem, hogy nekem is kicsit így hevesebben, mert azt mondja, hogy atya úristen, ez mit látok? Mi az, ami itt történik? Nagyon magával ragadó amúgy tényleg, hogy animált karakterek, de tényleg minden arcrezdülésük több érzelmet is kifejez, nagyon együtt lehet élni ezzel a világgal.
Igen, és a szinkron hangjuk is nagyon-nagyon jó.
Tehát mondjuk én magyarul nézem, de magyarul is kifejezetten jó.
Na úgy nem láttam, de kíváncsi vagyok, majd úgyis belenézek. Én az eredeti nyelven, eredeti szinkronnal néztem, és egy olyan beleélést éreztem minden egyes karakternél, ami szerintem szintén nagyon ritka, úgyhogy abszolút, amit mondasz, ez egy teljesen filmszerű élmény. Tehát ez az, amiben nagyon jók voltak, hogy ami egy filmet igazán szuggesztívvé tesz, az pont az ilyen elemek, hogy egy karaktert mennyire tudsz mélyen kibontani, mennyire van felépítve, és ezek az apró kis mozzanatok, ezekre mennyire figyelsz oda. És náluk minden egyes arcmimika, minden egyes megszólalás az hozzátett tulajdonképpen a karakterekhez, úgyhogy ez megint egy olyan dolog, amiben egyetértünk. És még egy pillanatra visszatérve így a világábrázolásra, ami nekem nagyon tetszett, ez a fajta ilyen cyberpunkos, vagy talán inkább steampunkos, pontosabban steampunkos beütés, ez az ilyen vertikális történetvezetés, hogy van a felsőváros, alsóváros, fel- és alárendeltség, ezek így mind megfigyeltőek a sorozatban, és ez pedig nekem, vagy számomra egy olyan analógiával tudnék élni, mint amit egy a platformban tapasztaltunk. Tehát az az igazság, hogy ez a sorozat rajzfilm létére, meg játékadaptáció létére egy olyan ligában versenyez, amiről ugye nagyon sokszor szoktunk beszélni, Joker, platform, élősködők, stb. Nagyon érdekes, hogy játékadaptációként pont egy ilyen témát választottak a fejlesztők.
Mint ahogy már említettük az első blogban is, hogy nem volt indokolt, hogy ezt meglépjék, mert ha itt csak a bevételszerzés lett volna a cél, akkor negyedennyivel is beérhették volna, és még akkor is pénzüknél vannak. De nem, itt tényleg megkaptunk egy új stílus, egy új világ teremtő alkotást. Már csak az a kérdés, hogy mennyire tudják majd ezt hosszú távon kiaknázni. Mert hogyha most nagyon rácsapnak arra a vonatra, amit például látunk a Star Wars-nál, vagy amit kezdünk látni még a Harry Potter franchise-nál, vagy most a Gyűrűk Ura is kap egy spin-off sorozatot az Amazonon, Harry Potternek ugye jönnek a Dumbledore titkai, jön a legendás állatok harmadik része, és ott is már a elátkozott gyermeket tervezgetik, hogy azt is megcsinálják. A Star Wars-ból is egyre másra jönnek sorozatok, filmek. Én kicsit amiatt aggódok, hogy akkora siker lesz most az Arkane, hogy lehet, hogy nagyon hamar meg fogják folytani ezt a sztorit.
Én azt gondolom, hogy álljunk hozzá pozitívan. Az, amit most jelenleg letettek az asztalra, az nagyon jól jelzi, hogy valami nagyon erős kreatív stáb ül itt, vagy van az árkén mögött. Egy olyan példát hoznék fel, hogy Dune. Denis Villeneuve azért készítette el a Dune-t filmben, mert hogy úgy gondolta, hogy ez a nagyon komplex, rétegzett világ, amit a könyvekben olvashatunk, ez tökéletesen illik a filmre, és akkor ő ezt szépen átvitte. És én úgy érzem, hogy nagyon leegyszerűsítette azt a formulát, amit mi aztán a könyvben megkaptunk. Itt pedig pont, hogy egy ilyen fordított eseményt látunk, ami számomra nagyon-nagyon érdekes. Egy olyan játékot, amiben nulla történet van, egyáltalán nem narratív, semmilyen narratív elem nincsen benne, annak a háttérsztoriait így összemontírozták, és abból 2021-nek talán, ha nem a legrétegzettebb ilyen történetét hozták létre. Azt gondolom, hogy ez most egy olyan kreatív bomba volt, hogy ez biztos, hogy még kitart jó pár évadig. A kérdés csak az, hogy nem fog-e oly módon felhigulni, hogy esetleg ugye annak a rajongói nyomásnak, hogy még több karakter kerüljön bele, azt mondják, hogy jó, rendben, akkor innen is hozunk karaktert, onnan is hozunk karaktert, ilyen utalás, olyan utalás, és hogy azt egybe lehet-e tartani, úgyhogy ez nem menjen a narratíva rovására. Szerintem ez az, ami így a legnagyobb veszély, mert jelenleg is már nagyon-nagyon sok karakter van, nehéz lesz fenntartani. Ugye a Trónok harcából, vagy a Trónok harcából már láthattuk, hogy ott is nagyon nehéz volt a sok karakterrel mit kezdeni a későbbi évadoknál. Ott persze volt egy másik probléma, a főíró, ugye George R.R. Martin nem fejezte be a könyveket. Viszont ez jól mutatja azt is, hogy a Trónok harcában a 7.-8. évadnál már nagyon sok karakter nem tudtak mit kezdeni. Ők csak ott voltak ilyen biodíszletnek, és igazából nem nagyon tettek már hozzá a történethez.
Igen, mert onnantól kezdve, amit már R.R. Martin nem írt meg, meg lehet figyelni, hogy még R.R. Martin könyveig a fontos karaktereket is hajlandóak voltak kiírni a sztoriból, mert Martin úgy írta meg, hogy ő képes volt egy tolvonással gyakorlatilag bitóra küldeni a saját karaktereit.
De azok drámaiak indokolt.
Indokolt, drámai volt, viszont a későbbiekben olyan szituációkat is túléltek a karakterek, amiket már nem George R.R. Martin írt meg történetszálak, ami érthetetlen volt, hogy minek tartottak életben bizonyos karaktereket. Ráadásul olyan szituációkban, amikor teljes mértékben megoldható lett volna, hogy őt ott most kiírják. Mert jött egy olyan szitu, ami Martinnál biztosan a karakter végét jelentette volna, és kicsit ilyen Disney-s ilyen csodák csodájára még ezt is túl tudta élni.
Igen, ez a leginkább a Tyrionnál meg a Jon Snow-nál mutatkozott meg, teljesen ilyen légies, könnyed karakterekké váltak a végére. A Tyrionnak a szála ugye lezáródott a 7. évadnál nagyjából, vagy 6. évadnál, és onnantól kezdve nem volt súlya. Na most itt az Arkénnél arra kell nagyon-nagyon figyelni, hogy ezek a nagyon jól felépített karakterek, ezeknek a drámai íve az ott legyen elvágva, ahol azt el kell vágni, és én ilyen szempontból azt mondanám, hogy egy külön utat kell járnia, és nem pedig a LOL rajongóknak az imáját meghallgatni, mert ugye mostanában ez nagyon-nagyon egy ilyen divatos dolog akár a filmkészítők, de akár a játékkészítők között is, hogy mindent azt szerint alkotnak meg, ahogy azt a rajongók kérik. Na most szerintem ez nem működik. Szerintem művészetet úgy nem lehet csinálni, hogy te a rajongói igényeket akarod egyfolytában kielégíteni. Egy új rajongótábort kell kielégíteni, egy új rajongótábort kell kiépíteni, és hogyha ez megvan, akkor igazából megvan az az irány is, aminek a mentén ők elindulhatnak. Szerintem ez az első évaddal most így megtörtént. Már vannak utalások arra, hogy kik fognak bekerülni, illetve a jelenlegi karakterek hova jutnak el. Én azt remélem, hogy majd, hogyha elérünk egy olyan pontra, akkor igenis kimerik írni azokat a karaktereket, akiknek már nincsen szerepe a történetben, és mernek belük úgy bánni, hogy ahogy ezt a kreatív igény
indokolja,
és nem pedig a rajongói kívánságok.
Mindjárt kifutunk az időből, de még talán egy kérdés belefér. Szerinted ez a sorozat közelebb hozza a videójátékos közösséget és a mainstream közösséget? Tehát elindulhat ezzel egy ilyen kicsit popularizációja a videójátékos világnak? Tehát most felfedezhetik olyanok, akik eddig nem ismerték ezt a világot, nem foglalkoztak vele, ők most eljuthatnak oda, hogy igen, elkezdenek, mondjuk tetszik nekik a sorozat, és kicsit utána néznek, érdeklődnek, és egy kis átjárás meg létrejöhet ezáltal.
Biztos, hogy lesz olyan, vagy lesznek olyan emberek, akik ennek hatására utána néznek a LOL-nak, meg ennek az egész jelenségnek, de általánosságban nem hiszem, hogy ez bármilyen átjárást így segít. Már csak azért sem, mert mint mondtam, ugye ez nem játékadaptáció, ez egy tulajdonképpen akár még úgy is lehetne nevezni, mintha egy könyvet adaptáltak volna, ugye a háttértörténetek miatt. Én azt mondom, hogy ez inkább arra mutat rá, az bizonyítja, hogy mi a különbség film, vagy most jelen esetben sorozat, és játék között. És amit az elején megfogalmaztál, az a kulcs, hogy az interakció. A játékban az interakció, illetve a LOL-ban, ráadásul a csapatjáték a fontos, itt pedig ezen a filmes vonalon, amit az Arkane képvisel, itt pedig a narratíva és a drámának és a karaktereknek a kiépítése. Ezt a vonalat kell tovább vinni, és szerintem akkor nagyon-nagyon szépen építheti a Riot Games a saját univerzumát is, de a kettőt szerintem nem kéne összemosni, hanem külön kezelni, mert ez két teljesen különböző művészeti ág.
Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője volt a vendégünk. Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd gasztronómiával, illetve utazással foglalkozunk. Először az elmúlt időszak fontosabb információiról számol be Buza Sándor, majd a Nemzeti Múzeum Sziszi kiállítása kapcsán tudunk meg érdekességeket a magyarok szeretett királynéjáról, Erzsébetről és családjáról, a Wittelsbachokról. 9 óra után pedig annak járunk utána, hogy Árpádházi királyunk, első András és fia Dávid herceg feltételezett földi maradványait találhatták-e meg a Tihanyi Bencés apátság király sírjában a régészek, ezt követően pedig a karácsonyi süteményekről beszélgetünk, többek között a Beigliről is. Ezekkel a témákkal folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.